Berkesi Sándor, a Debreceni Református Kollégium kántusának karnagya, és ugye a napokban életmű díjat kapott, amihez gratulálunk. Kívánja kommentálni ezt a díjat?
Nagyon szépen köszönöm a jó szót. Megöregettem, hogy is lehetne egyszerűen megfogalmazni. Tavaly, az elmúlt év még itt van a hátunk mögött, volt, hogy 50 éve karnagykodom, tanárkodom, és hát főleg ez volt az apropója, gondolom én, a Kórusok Országos Tanácsa szándékának, hogy az éves díjkiosztásnál én is kaptam egy életmű díjat. Egyébként ez már sok év volt a hagyomány, és van vagy 11-nehányféle díj a Kórusok Országos Tanácsának a tevékenységében működők kapják ezeket, így az idősebbek pedig hát az életmű díjat kapják. Megtiszteltetés volt.
Nemrég mezőtúron volt, ahol előadást tartott az egyház zenéről. Mondjuk már néhány szót erről a látogatásáról.
A titkárom, aki oda került tanárnak, Marci Ernő, hívott engem az iskola nevében, és hát élmény volt ott lenni. Egy nagyszerű kollektíva, fiatal tanárok, fiatal lelkész, és egy olyan nagyszerű hangulat fogadott. Ennek része volt az is, hogy tele volt a gyülekezeti terem, kétharmada fiatalok, diákok, egyharmada tanárok, felnőttek, és egyébként egy nagyon ősi iskola ez. Most tudtam meg, hogy tulajdonképpen a legöregebb református kollégium. Tehát öregebb a Debreceninél, a Patakinál, a Pápainál. Ők úgy tartják, hogy 1530-tól datálódik az alapítás és a működés, és hát azóta megszakítás nélkül jól lehet, hát amikor ugye államosították az 50-es években, egészen 92-ig, hát az iskola akkor is működött, legfeljebb nem egyházi fennhatósággal. És hát nagy emberek voltak a tanárai és a diákjai is. Hát egykori tanárai között volt Csenki Imre, aki ugye karnagy zeneszerző, félegyházi Gyula festő, aztán Rédei László matematikus. A tanítványok közül, a híres tanítványok közül pedig szintén megjegyeztem néhány nevet. Szép Ernő, Tankós Irató Károly, Erdélyi József az irodalmárok, Várkonyi Zoltán filmrendező, Kner Imre a híres nyomdász, és hát lehetne sorolni tovább, és erre nagyon büszkék, és hát a lelkész a fönntartó körbevitt engem az iskola termeit, dísztermét megnéztük, és hát valóban egy mágneses erőtere van ennek az iskolának, és nagyon örültem annak, hogy megismertem, és hát igyekeztem vinni valamit a reformáció és a gyülekezeti éneklés kapcsolatáról.
Hogyan fogadták ott önt? Milyen érdeklődéssel ezek a fiatalok, hiszen nem akármilyen témakörben tartott számukra előadást, hiszen az egyházzenéről volt szó.
Nem is könnyű, én azt hiszem, egy olyan előadást tartani, aminél az ember számít a figyelmükre. Nyilván, hogy nem szabad adatokkal terhelni, évszámokkal terhelni az ilyen előadást, hanem az érdekesség oldaláról, a mához való kötődés szempontjából állítani össze a mondani valót. És hát, mivel hogy ez volt a téma, hogy a reformáció hogyan hatott a gyülekezeti éneklésre egészen napjainkig, ennek az útnak a stációit próbáltam sok énekléssel és zene bemutatásokkal, tehát kevesebb prózával, hát ami fontos, az nyilván hangozzék el, de sok zenével, és hát megérkezni úgy a mához, hogy az ifjúsági énekek is terítékre kerüljenek, hiszen ez egy fontos téma, sokat is beszélünk róla, mert kényes téma. Éppen ez, hogy a mai fiatalok éneklése, zenélése méltó legyen a reformációhoz, ezért hát bizony mérlegre kell tenni a minőség szempontjából. Szöveg, zene legyen míves, a szöveg legyen biblikus, a zene pedig valami rendet mutasson, netán kötődjön a hagyományokhoz, föl lehessen benne fedezni népzenei fordulatokat, és hát bizony azt kell mondjam, hogy nagyon sok dilettáns eleme is van a mai ifjúsági zenének. Itt kell nekünk segíteni, amennyire tudunk, tudva azt, hogy mi idősebbek már esetleg egy más ízlést képviselünk, de ugyanakkor mi viszont látjuk a vonalat. Egy hasonlatot mondtam is nekik, Szabó Magda, aki ugye tavaly volt 100 esztendős, mondott egy ilyet, hogyha őseimmel beszélgetni akarok, Zsoltárt énekelek. És hát ilyenkor az, hogy nyilván fölteszi a kérdést, hogyha az unokáink unokái szeretnének velünk majd beszélgetni, vajon mit fognak énekelni? Amit mi rájuk hagyunk, azt merjük rájuk hagyni? Vállaljuk érte a felelősséget? És vajon ők is veszik és méltányolják? Ha ők is elmondanák ugyanazt, amit Szabó Magda mondott, akkor lenne a dolog, azt hiszem működőképes.
És mindezt milyen muzsikákkal, milyen egyházzenével fűszerezte a fiatalok számára, mi volt az, amit úgy illusztrációként lejátszott nekik, vagy hogy zajlott ez az előadás? Felvételről mentek ezek az énekek?
Igen, hát persze, vinnem kellett volna egy együttest, ugye, és élő módon bemutatni, de hát a felvételek is segítenek. Nagy János, ez egy nagyszerű zongorista, jazz zongorista. Tudomásom szerint presbiter Budapesten a gyülekezetben. Elvégezte a Zeneakadémia jazz tanszakát, és van egy együttese. És tekintettel arra, hogy benne van a református egyházban presbiterként, ő tisztában van a mai gyülekezeti éneklésünkkel. És egy népdal előadás hangvételével rendelkező női énekes, az, aki az együttesének az énekese, és a zongora mellett a tekerő lant van jelen, ami ugye egy népi hangszer, és ezek a régi énekek, 16. századi énekek, éppen egy szárai ének volt az, amit az ő feldolgozásában bemutattam, mely igen jó az Úristen dicsérni, gyakran használ gyülekezeti énekünk. Kiderült, hogy új köntösben, új előadásban mennyire nagyszerű lehet, mai lehet az ifjúságnak, én szerintem nagyon tetszett, de énekeltünk mi hangszerkíséret nélkül is ifjúsági éneket, aminek a felépítésében felfedezhető a magyar népzene, hangneme, fordulata, és még felfedeztem a István a király rock operának is egy dallamát, amivel rokon. Úgyhogy ha közösek a gyökerek, és mindez míves, akkor én azt hiszem, hogy jó úton jár.
Akkor nagyon próbálta a fiatalok nyelvén megfogni ezt az előadást, és hogyha az ő szívükhöz, az ő gondolkodásukhoz közel álló legyen, ahogy most így hallgatom Karnagy urat.
Igen, hát így történt, mint ahogy el is mondtam, és remélem, hogyha kedvet csináltam ezzel nekik, akkor megkövetelik majd az énektanároktól, a vallástanároktól is, hogy hasonlóakat énekeljenek. Én például nagy híve vagyok a népdal zsoltárnak. Érdekes, nem mindenki, tehát még a szakmát is megosztja. Van, aki úgy találja, hogy a népdal eredeti szövegét nem szabad elhagyni, az annyira hozzá kötődik. Na de hát a zenetörténetben nem egy olyan példát találunk, amikor egy sanzon Genfi zsoltárra lett, vagy egy szerelmi dal kapott egy másfajta szöveget, és azóta nem csak, hogy a gyülekezeteink éneklik, hanem például egy konkrét példát mondjak, Flora meine Freude volt egy ilyen dal valamikor a német középkorban, és hát én nem tudom, kinek lehetett az ötlete, elég merész ötlet volt, a Flora meine Freude-ból lett Jézus meine Freude, magyarra fordítva lett Jézus vigasságom, az egyik legszebb gyülekezeti énekünk. A Jézus meine Freude dallamot ezzel a szöveggel pedig Johann Sebastian Bach egy csodálatos motettának dolgozta föl, ami a Bach életműnek is egyik remek műve. Hát akkor kell attól félnünk, hogy ezek a netán világi szövegek, ha szép és illeszkedő egyházi szöveget kapnak ezek a népdalok, akkor tovább élnek, és a maguk misszióját végzik.
Kérdezhettek az előadás után, vagy esetleg közben ezek a fiatalok? Ha igen, akkor esetleg érdekelte őket külön valami?
Kíváncsi lettem volna, de ez egy tanórányi alkalom volt, amit én kaptam, 45 perc, és hát az is kicsit megcsonkult, mert ott a technika az nem mindig működik rögtön. Úgyhogy ha én túllépek az idővel, én szívesen én maradtam volna, meg maradtam is egyébként, egy ilyen kellemes vacsorát kaptam, de nem került rá a sor. Kíváncsi lettem volna a kérdéseikre egyébként.
Tehát önnél a kántorképzés kapcsán is sok fiatal megfordul. Tesznek-e fel érdekes kérdéseket önnek az egyházzenével kapcsolatban, ami mondjuk elgondolkodtatja önt?
Igen, azt hiszem ez az örök kérdés, a minőség kérdése. Mert ugye általában ez a minősítés, hogy legyen fülbemászó az az ének. Na most a fülbemászó kategórián belül azért még nagyon sokféle formát föl lehet fedezni. Sőt, én megmondom őszintén, hogy amit úgy hétköznapi alkalommal fülbemászónak nevezünk, ott úgy felrémlik számomra a gics kérdése, vagy pedig az értéktelen ügy kérdése. Na most megfordítom, attól, mert valami míves, attól még nem biztos, hogy az illető fiatal lelkéhez, szívéhez utat talál. Az meg sokszor titok kérdés, hogy mit talál utat. De ugyanakkor meg azt is el kell mondjam, hogy a fiatalok megtalálják az értéket. Tehát tudják értékelni. Úgyhogy ebből a szempontból viszont a megszólaltatás, az interpretáció nagyon fontos. Tehát leragadt módon, lustán, Ugye szoktuk emlegetni, hogy a gyülekezeti éneklés az előző évtizedekben bizony meglehetősen előregedett és lustává vált, ami egyre inkább a múlté, szóval ma már a kántoraink is egyre ügyesebben, szebben, méltó módon tanítják az énekeket. Na most, hogyha, és ezt is szoktam sokszor emlegetni, ha egy sok száz éves éneket ifjúsági énekké teszünk azáltal, hogy tempót kap, persze nem mindig kell rohanni és sietni csak azért, mert moderni akarjuk tenni. Van, amikor épp az ellenkezője, hogy merjük lelassítani, merjük lehalkítani, legyen meg a maga egyéni karaktere, emeljük ki az egyformaságból, az unalomból, nézzük meg, hogy ennek az éneknek egy szöveggel, dallammal mi lehet az üzenete, hogy tud a mag termőtalajba hullani. És ha sikerül kiemelni az egyformaságból, akkor én azt hiszem, hogy egy liturgiában, egy Isten tiszteleten az ige hirdetésnek akár koronája is lehet egy ének.
Lehet-e fülbemászó egy egyházi muzsika, és ugyanakkor értékes is, és emelkedett?
Hát hogy ne lehetne? Én azt hiszem, hogy az dönt, hogy az illető gyermekkorában hogyan szocializálódott. És itt vannak az egyházi iskoláknak a hatalmas missziója és felelőssége. Tehát, hogyha egy olyan énektanár, egyházi éneket tanító tanár, vagy éppen vallástanár, hitoktató vette kézbe a fiatalt, aki már az óvodába, nagyon fontos az óvoda, Kodály egy hatalmas tanulmányt írt, Zene az óvodába címmel, a Társadalom gyerekszobája, így emlegette egyébként az óvodát. Ha már onnantól kezdve szocializálódik, és a minőséget kapja, ott még nem tudja, ott még a tanárnak, a tanítónak kell tudni. Akkor mire odaérkezik, hogy a gyülekezetnek felnőtt tagja lesz, akkor ő már ezt a mércét használja. És az ő számára a fülbemászó, az nem az ilyen silabizáló, önmagát ismételgető, primitív zeneiség lesz. Most beszéljünk a zenéről, a szöveg az más kérdés, az gyakrabban értékes, biblikus. A dallamok sokszor gügyögőek, számomra idegesítően primitívek, és méltatlanok a bibliai háttérhez. Ha így szocializálódott, akkor én azt hiszem, hogy ő igényli majd később a minőséget, és az ő számára az, hogy fülbemászó, az lehet egy nagyon szép genfi zsoltár, vagy ez lehet egy luteri korál. Ugyanúgy, mint egy ma íródott gyülekezetének.